Testvérek, ahogy vasárnap mondtam, a Filippi levél negyedik részének első fele lesz ma előttünk. Negyedik rész, első 9 verse. Álljunk fel, és így kövessük, hallgassuk figyelemmel. Pálnak a Filippiekhez írott levelének negyedik részéből az első 9 vers a következőképpen szól. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám. Így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akinek a neve benne van az élet könyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Foglaljunk helyet, és még egy éneket énekeljünk, ezt igazából imádkozzuk el, ezt az éneket. Kedves testvérek, azzal kezdődik ez a mai szakaszunk, hogy ezért tehát, nyilvánvaló, hogy visszautal Pál apostol két szóval az előző részre, és az abban látható üzenetre, amit éppen múlt héten néztünk meg. És már a bevezetőben is elmondtam, és azóta is azt láthattuk, hogy szinte minden alkalommal előjön az, amire most visszautal ő, a mennyei polgárjog, ugye a római polgárjogból kiindult Pál, és ezt nagyon jól használta, és mindig összefüggésbe hozta a mennyországi polgársággal, hogy azért mi a mennyország polgárai vagyunk, és egy követnek követként kell élnie ezen a földön. Tehát ezekre utal vissza Pál, amikor azt mondja, hogy ezek után, hogy azért ennek vannak lehetőségei. Ahogy egy polgárjognak is vannak lehetőségei, legalább annyi feladata is van, tehát lehetőség mellett felelősség. Erre szokták azt a német testvérek mondani, hogy amit szoktam idézni is, hogy Gábe ist Aufgabe, az ajándék, az feladat. Tehát az, hogy mi Istentől kapunk egy ajándékot, ez mindig feladattal is jár, hogy feladatokat is kapunk ezzel az ajándékkal. És annyira tetszik az testvérek, hogy úgy kicsend ebből a levélből az, hogy benne van Pál apostolnak a szíve ebben a levélben, mind a négy fejezetben. Hogy ez nem egy ilyen rideg, hideg, hivatalos levél, nem úgy volt Pál apostol, hogy most szakmából kiindulóan kell írnom valami levelet, hanem ebben tényleg a szíve benne van, ebben az egész levélben. Ez kicsendül ebből az egész levélből. Hogy ez nem, újra mondom, nem egy hivatalos levél, hanem áthatja az agapé kifejezés, hogy szeretteim. És az is, azért külön hálás vagyok, hogy nem a börtön hozta ki Pál apostolban ennek a levélnek a megírását. Nem a börtön helyzet miatt jutott el oda, hogy én értékelem a gyülekezetet. Tehát nem kellett Pál apostolnak börtönben menni ahhoz, Bonhoeffert szoktam hozni, egy nagyon nagy teológus, a hite miatt került a nácik által börtönbe, és ott írja le a börtönlevelekben, hogy miért kell az embernek börtönbe vonulni ahhoz, hogy elkezdje értékelni a gyülekezetet. Pál apostol nem így volt, meg Bonhoeffer sem, hogy nem kell börtönbe kerülni ahhoz, hogy én értékelem a gyülekezetet. Ezért mondta a Spurgeon, és azért volt egy kis tapasztalata, hiszen 18 éves korától egészen haláláig, 58 éves koráig pásztorolt gyülekezeteket, főleg egy nagy gyülekezetet, egy 6000 fős, tehát azért tudta, miről beszél, volt tapasztalata bőven, amikor mondta azt a mondatot, hogy sokan úgy vannak vele, hogy valahogy így fogalmazott, hogy akik nem akarnak, amikor tudnak, azok nagy valószínűséggel nem fognak tudni akkor, amikor akarnak. Hát ebben roppan nagy igazság van, újra mondom, akik nem akarnak, amikor tudnak, azok valószínűleg nem fognak tudni akkor, amikor már akarnának. Tehát értékeljük a gyülekezetet, ne csak akkor, amikor nem tudunk menni, hanem akkor is, amikor tudunk. Pál apostol így volt vele. Értékelte. Nem csak azért hiányzott neki a gyülekezet, mert éppen börtönben volt. Ez nyilvánvaló válik ebből a levélből. És azért is külön hálás vagyok, hogy nem félt Pál apostol kifejezni az ő érzelmeit. Nem félt. Ma emberre nagyon fél kifejezni az érzéseit. Ma valamit is magára adó tudományos folyóiratokban annyit cikkeznek az úgynevezett érzelmi intelligenciáról. Tehát nem csak IQ van, értelmi intelligencia, hanem bizony van olyan, hogy érzelmi intelligencia. Ez legalább olyan fontos, mint a másik. Vannak, akik nagyon okosak, meg nagyon magas az IQ számuk, az érzelmi intelligenciájuk meg a padló alatt van. Tehát ez ott kezdődik, hogy végighallgatom másikat, odafigyelek rá. Sok minden más is jelent nyilván az érzelmi intelligencia, de Pálnak nagyon volt. Nagyon volt. Jézusnak is nagyon volt. Tehát nagyon impulzív, nagyon érzelemgazdag életet élt Jézus Krisztus is, Pál apostol is hasonló módon. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak érezzünk, de éreztessünk is, és merjük ezt kinyilvánítani. Pilinszky János írt egy gyönyörű verset az élete vége felé, és abban leírta azt a sort, hogy hálás vagyok azért, hogy nem féltem szeretni. Ezen érdemes elgondolkodni. Tehát ugyanis, amikor az ember szeret, akkor kinyit. És az az ember, aki kinyit, az sebezhetővé válhat. Ez így van. De ez a nagy költő eljutott oda addig az élet bölcsességig, hogy ő nem félt szeretni. Ha sebezték, ha bántották, akkor is. Spurgeon is így volt vele, azt mondta egyszer, őt is támadták, nyilvánvaló a legtöbb támadást a saját gyülekezetétől kapta, hogy egyszer azt mondta, hogy mondhatsz rólam bármit, én róla csak a térdeimen fogok beszélni. Na ez az a belső tartás, ami Pált is jellemezte. Hogyha te tücsköd, bogarat mondasz rólam, én rólad az imáimban fogok beszélgetni Istenemmel. Ide jó eljutni. Pál apostol is eljutott ide, és az ő szeretetében, ami mondom, benne van a levélben, belefért az intés is. Mai levél, vagy mai rész azzal kezdődik, hogy Evódiát és Szüntükhét intem. Nagyon szeretem őket, de intenem kell. És úgy beszél a két asszonyról, mint akik valamikor bajtársak voltak, harcoltak az Úr ügyéért, ma pedig már vetélytársak. És valami közéjük állt. De nagyon fontos, hogy a fogalmazásból kiderül az, hogy ennek a két asszonyban azért van valami hajlandóság, hogy kibéküljenek, mert tudják, hogy az Úrral való kapcsolatok múlik ezen a kapcsolaton. És nagyon fontos, hogy ebben a rendezésben a gyülekezet vezető is kap feladatot. Epafroditus megint kap egy feladatot, ideig szinte mindegyik alkalommal láttuk, hogy valami feladatot ő is mindig kap. A mostani feladatuk feladata az, hogy arra kéri Pál őt, hogy segítsd őket a kibékülésben. Nem, hogy valami álbékességet kössenek, ne abba segítsd őket, hogy fegyverszünetet kössenek, hanem hogy valódi békesség legyen. Kérlek, hogy segítsd ebben. Azt mondja Pál apostolnak, a gyülekezetvezetőnek, hogy hűséges munkatársam. Erre a bevezetőben már volt szó, amikor így szólítja meg őt, hogy ez szó szerint azt jelenti, hogy igavonó társam, járom társam. Segítsd őt, segítsd őket. A segítés pedig azt jelenti szó szerint, hogy másikkal együtt megragadni a munkát. Ugyanez a kifejezés szerepel Mártának és Máriának a történetében, amikor Márta dúl fulott a konyhában, hogy nincs neki segítsége, és üzenget a testvérének Jézus által, hogy szólj már neki, hogy segítsen. Itt ugyanez a szó szerepel. Aztán azt mondja Pál, hogy akinek a neve benne van az élet könyvében. Marsall János bácsi mesélte azt a történetet, a gyülekezetében, nem tudom, hogy hol, melyik gyülekezetében volt egy fiatal ember, aki álmodott egy álmot éjszaka, és egy könyvet látott maga előtt. És névsor gyülekezetének a tagja, és egy pár név ott volt, és az ő neve is ott volt, és azt látta az álmában, ami azért több volt, mint egy álom, hogy kezdett ez a név halványodni, és kezdett eltűnni. És fölébredt, és rögtön letérdelt az ágya mellé, mert tudta azt, hogy itt hogy ez nem véletlen ez az álom. És rendezte Isten azokat a dolgokat, amiket ott neki rendeznie kellett. Szakított ott konkrét bűnökkel, mert rájött arra, hogy semmi olyat nem akar megtűrni az életébe, ami veszélyeztetni az életének a legfontosabb dolgát, ez pedig az üdvösség. Ezt szoktuk azt énekelni, most is fogjuk, hogy nevem ott álljon, csak is ezt kívánom. Ez nagyon jó, de kívánni kevés. Tenni kell, mondja Pál. De csak kívánjuk, hogy nevem ott álljon. Hanem hát ápolni kell az Isten avó kapcsolatot azért, hogy ott is maradjon, és ne halványodjon az a név. Aztán a negyedik versre egy teljesen új gondolati egység jön, az öröm. Ez a kult szava ennek a levélnek. Egy írásmagyarázó azt írta a kommentárjába, hogy ez az örömnek a levele ebben a szomorú világban. A négy fejezetben valami tizen, nem tudom hány szó fordul az örömnek, az öröm szava, valóban át és átjárja a levelet, és gondolkodtam rajta, hogy hát börtönből panaszlevelet szoktak írni, nem pedig örömlevelet. És ez egy örömlevél. Ugye, ha mi talán börtönbe kerülnénk, és írhatnánk egy levelet, valószínűleg valami ügyvédet kérnénk, Pál apostol nem hivatkozik a római jogára, nem sztárügyvédet kér, nem is panaszkodik, hanem arra buzdítja, mert ez a van a szívén, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Azért ez valami elképesztő dolog, hogy Pált ez foglalkoztatta a börtönben is. Nagyon hasonló egyébként ez, amit a Péter ír az ő gyülekezetének, az 1 Péter 1.8-at hadd olvassam fel. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel, újongó örömmel örvendeztek. Ez még megdöbbentőbb akkor, hogyha megtudjuk azt, hogy ez a gyülekezet, amitnek Péter ír a levelet, a nérói üldöztetés kellős közepében élnek, és ölik a keresztényeket. És mégis azt írja Péter, megdicsőült, újongó örömmel örvendeztek eközben. Nem annak, hogy ölik a testvéreket nyilván, hanem annak, hogy valamilyen megérintett szemük és megérintett szívük van arra, hogy meglássák ezt a mennyei polgárságot, ahová ők tartanak. A példabeszédek könyve is rengeteget beszél erről az örömről, majd idézni is fogok egy igeverset, és azt még lássuk meg, testvérek, hogy ez az Úrban való örvendezés, ez belülről kezdődik, a lélekben van, ezért nem lehet elvenni, mert a lélekben van. Ezért tud Pál apostol úgy beszélni róla, mint ami körülményektől akár független is lehet ez az öröm. Tehát, hogy az én örömömet nem a körülményeim határozzák meg, pont fordítva. Ez az öröm határozza meg, adott esetben még a körülményeket is, pont fordítva történik ez. És ott Pál nagyon hitelesen képviselte ezt, örömmel beszélt erről. Hát annak a filippi börtönőrnek a megtérés, az pont ide vezethető vissza, hogy nem tudott mit kezdeni azzal a helyzettel ez az őr, hogy hát ilyet még nem látott, hogy nyitott ajtónál, ugye az angyal kinyitotta a kaput, és ott bent énekelnek ezek az emberek. Hát ő ilyet még nem látott. Hogy egy nyitott börtönajtóból, hát István testvére biztos tudna bizonyosan tenni, hogy menekülnének a börtönből az emberek. Ők meg ott bennülnek, nyitott ajtón és énekelnek. Hát ilyet ez a börtönön meg nem látott. És ez vezetett az ő, valahol az ő megtérésére, meg a megtéréséig, hogy itt valami titok van. Tehát ez a titok az egy szóban úgy fogalmazható meg, hogy örüljetek a Krisztusban. Isten ma is egy gyógyszert kínál nekünk, példabeszédek könyve 17. rész 22. verse, a vidám szív a legjobb orvosság. Nyugodtan vegyük be ezt naponta, gyönyörűek a mellékhatása is ennek a vidám szívnek, ennek az orvosságnak. És még néhány fontos igazságot ebből a néhány versből nézzünk meg, tényleg csak felvillantásképpen. Azt mondja Pál, hogy a szelídségetek legyen ismert. És nem azt mondja, hogy a ti szelídségetek legyen ismert a szelíd emberek előtt, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Tehát a morgolódó kollégák előtt is, a lehetetlen munkakörülmények között is, a sok fúrás közepette is, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. És azt is meg kell látni, hogy ez a szelídség, ez nem tutyimutyiságot jelent. Jézus egyszerre volt szelíd és nagyon határozott. Szelíd volt ostorfonás közben is. Akkor farizusokkal beszélgetett, és jöttek a jajmondások, akkor is Jézus szelíd volt. Az a baj, hogy a mai világban ez a szelídség, ez teljesen kiölte belőlünk a mai világ a szelídséget, mert mai világban nem a szelíd emberek érvényesülnek, vagy az van a mi képzetünk, hogy a szelíd ember az életképtelen ember. Mert a mai világban az a győztes, aki könyököl, az a győztes, aki hangos. És figyeljük meg, ez gyülekezetekben is beivódni ez a gondolkodás, hogy a decibel számít a döntéseknél, a hangerő számít, a kiállás számít, nem. A szelídség számít Jézusnál. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, hogy miért? Mert azt mondja, az Úr közel. És ott majd a trón előtt a szelídségünkről is számot fogunk adni, hogy mennyire jellemzett minket. És ez az Úr közel, ez nem csak azt jelenti, hogy időben, és azért 2000 év eltelt, mióta azt Pál leírta, tehát még közelebb van, hanem ez azt is jelenti, hogy térben is közel van. Tehát amikor nagyon egyedülinek érezzük magunkat, nagyon magányosnak, tömegben is érezheti magát egyedül az ember, gyülekezetben is érezheti magát egyedül az ember, akkor se feledkezzünk el arról, hogy Jézus közel van. Térben is közel van. Ha nem látjuk, akkor is lát minket. Tehát ez is az egyik oka a keresztény embernek az örömének, hogy az Úr közel. Aztán azt mondja Pál, semmiért se aggódjatok. Hát úgy van vele az ember, én is így voltam vele készülés közben, hogy mintha egyre nehezebb dolgot kérne Pál. Örüljünk mindenkor, semmiért ne aggódjatok. Szerintem, hogy most megszondáztatnám a testvéreket, hogy ki miért aggódik, összegyűrne egy lista. Bennem is vannak félelmek bizonyos dolgokkal kapcsolatban, meg aggodalomra okot adó helyzetek. Létezhet az, hogy semmi felől ne aggódjunk. Megint azt kell látnunk, hogy Pál nem gondatlanságra hív minket, hanem gondtalanságra. A kettő között ég és föld a különbség. Pál nem volt gondatlan. De a gondtalanságnak a titka, az a 6. vers és a 7. versben olvasható. Mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Itt az őrzés szó alatt ez megint egy olyan kifejezésre, amit ők pontosan értettek, mi nem, úgyhogy ezt magyarázni kell. Itt megint a római jogra és ebből fakadó lehetőségre utal Pál apostol, itt egy katonai szakkifejezést használ, azt használja, amikor egy római ember idegen földön belekötöttek, akkor csettintett egyet, és azt mondta, hogy egy római polgár vagyok, egy légió, egy római légió állt a háta mögött. És itt Pál azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy mi csettintünk egyet, de hogy Isten ilyen katonai védelemmel őriz minket. Azt mondja, hogy gondolataitokat is. Hát annyi lelki gondozásokból világosan kiderül, hogy annyi hívő ember is van, akik kényszer gondolatokkal küzd. Kényszer cselekvésekkel küzd. Mondja Pál apostol, Isten békesség még a gondolatainkat is meg tudja őrizni. Hát sokszor vagyunk úgy, hogy csodálkozunk magunkon, hogy hát ilyen gondolatok bennem előfordulatnak, igen. Isten még ezektől is meg tud minket óvni, megőrizni. Gondolataink felől is békességet tud adni, cselekvéseink felől is békességet tud adni. Ha csak magunkra nézünk, akkor minden okunk megvan az aggódásra, ha Saul szemével nézünk. Ha viszont Dávid szemével nézünk, és Góliát mögé tudunk látni, és meglátjuk Istent, akkor vagy szűnnek az aggodalmaink. Jézus nem egyszer figyelmeztet a tanítványokat arra, hogy a tehetetlen tépelődésnek semmi értelme. A tehetetlen tépelődés ellenszere az a gyógyszer, hogy mindent, ami foglalkoztat bennünket, azt mondjuk el Istennek. Mindent. Azt mondja, hogy háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Mindent bátran mondjunk el neki. Az aggódás egy nagy örömlopó dolog. Ne engedjük meg ezt az életünkben. Aztán a 8. versben elmondja, folytatja a további megoldásokat. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, igazságos, szeretetreméltó, azt vegyétek figyelembe. Adi Endre azt mondta ezekre a szavakra, vagy ezekre a dolgokra, hogy ezek lekacagott szavak. Tisztesség, igazság, jó hír, ezek lekacagott szavak. Hát ha a világban lekacagott szavak is, akkor közöttünk ne legyen ezek lekacagott szavak, semmiféleképpen, hanem ezek legyenek ránk jellemzőek. Sőt, itt szó szerint azt olvashatjuk, hogy ezeket szokásszerűen gyakoroljátok, mondja Pál apostol. Szokásszerűen gyakoroljátok ezeket. Olyan jó lenne, a mi életünkben ezek jelen lennének és maradnának is ezek a jellemzők. Igazságosság, tisztaság, szeretetreméltóság, jóhírűség, ezeket gyakoroljátok, ezeket vegyétek figyelembe, ezeket szokásszerűen gyakoroljátok, mondja Pál apostol. És egy igaz történettel hadd fejezzem be, nemrég találkoztam vele, engem nagyon megérintett, hadd olvassam fel a testvéreknek is. Pontosan erről szól, hogy lehet ránk jellemző ez a körülményektől független békesség, és körülményektől független öröm. Michaelről szól, aki egy olyan típusú fiatal ember volt, aki mindig jókedvű volt, és mindig tudott valami pozitívat mondani. Ha valaki megkérdezte, hogy hogy van, azt válaszolta, ha jobban lennék, kettő lenne belőlem. Született optimista volt. Ha valamelyik beosztottjának rossz napja volt, Michael azt mondta neki, hogy nézd mindig a helyzet pozitív oldalát. Annyira kíváncsivá tett a természete, hogy egy nap oda mentem hozzá, és ezt mondtam. Ezt egyszerűen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig így. Hogy csinálod ezt? Michael ezt válaszolta. Amikor reggelente felkelek, ezt mondom magamnak. Két lehetőséged van. Választhatsz, hogy jókedvű, vagy rosszkedvű akarsz lenni. Minden alkalommal, ha történik velem valami, magam választhatok, hogy elszenvedője legyek a helyzetnek, vagy tanuljak belőle. Minden alkalommal, ha odajön valaki hozzám, hogy panaszkodjon, elfogadhatom a panaszkodását, vagy felhívhatom a figyelmét az élet szép dolgaira. Én a pozitív oldalt választom. Jó, rendben van, de ez nem lehet ilyen egyszerű, szóltam közben. De egyszerű, mondta. Az élet csupa választási lehetőségekből áll. Te döntöd el, hogyan reagálsz a különböző helyzetekben. Választhatsz, hogy az emberek hogyan befolyásolják a hangulatodat. A mottom ez, te döntöd el, hogy hogyan éled az életed. Elgondolkodtam Michael szavain. Aztán, amikor elhagytam a munkahelyemet, szem elől tévesztettük egymást, de gyakran gondoltam rá, ha úgy döntöttem, hogy élek. Néhány évvel később megtudtam, hogy Michael súlyos balesetet szenvedett. Leesett egy körülbelül 18 méter magas toronyról. 18 órás műtét és sok hetes intenzív ápolás után Michaelt elbocsátották a kórházból fémtámaszokkal a hátában. Mikor megláttam, megkérdeztem, hogy hogyan érzi magát. Ha jobban lennék, kettő lenne belőlem, mondta. Szeretnéd látni a sebeimet? Lemondtam róla, de megkérdeztem, hogy mi játszódott le benne a baleset pillanatában. Nos, az első, ami átsuhant az agyamon, az volt, hogy a lányom, aki pár hét múlva jön a világra, jól van-e. Mikor pedig a földön feküdtem, emlékeztem, hogy két lehetőségem van. Választhattam, hogy élek vagy meghalok. Féltél? Elvesztetted az emlékezetedet? Akartam tudni. Michael folytatta. Az ápolók valóban jó munkát végeztek, végig azt mondogatták, hogy jól vagyok. De amikor begurítottak a sürgősségére, láttam az orvosok arckifejezését, ami azt jelentette, hogy ez az ember halott. Én tudtam, hogy most át kell vennem az irányítást. Mit csináltál? Kérdeztem tőle. Nos, mikor egy felvételis nővérke hangosan megkérdezte, hogy allergiás vagyok-e valamire, igennel válaszoltam. Az orvosok és nővérek csöndben várták a válaszom. Mély levegőt véve azt mondtam a gravitációra. Mi alatt az egész csapat nevetett, elmagyaráztam nekik, az én az életet választom. Tehát úgy operáltak meg, mintha élnék, és nem mintha halott lennék. Michael a tehetséges orvosoknak köszönhetően maradt életben, de csodálni való hozzáállása miatt is. Tőle tanultam meg, hogy minden nap lehetőségünk van választani, teljes életet élni. Hozzáállás kérdése minden. Ezért ne aggódj amiatt, mi lesz holnap. Minden nap van elég, ami miatt aggódhatsz. És a ma az a holnap, ami miatt tegnap aggódtál. Hát ez nagyon így van. A ma az a holnap, ami miatt tegnap aggódtál. Ebben a történetben az a becsapós, hogy nagyon ilyen pozitív gondolkodás szaga van. Én nem ezt az oldalt szeretném a testvéreknek kihangsúlyozni, hanem azt az igazságot, hogy a hozzáállásunk választható. Erről szól ez a történet, hogy valahol ez döntés. Pál apostol is döntött ott a börtönben, én ezt hiszem és meggyőződésem, hogy választhatott a között, hogy szidok itt most mindenkit, vagy pedig azt választom, hogy bízni fogok az Úrban. És ez nem egy baleset, ahol vagyok, hanem egy állomás az én utamon. És megírta ezt a levelet, amiért nagyon hálásak lehetünk. Hajtsuk is most feje testülek, és adjunk hálát. Ne csak Pál apostolért, hiszen most rajtunk van a sor, hogy mi hogyan állunk e kérdéshez.